Öröstét kívánok mindenkinek! Ugye a 30-as fejezetnél tartunk a tányában, volt egy hét, ha jól számolom, akkor egy hét kihagyásunk Hanukakor, és hogyha éppen ezért különösen fontos, hogy kicsit átvegyük, hogy miről is volt szó a múltkor, a igen hosszú 29-es fejezetben. Ugye arról volt szó, hogy az ember eljuthat egy olyan szituációban, amikor nem tudja saját magát a megfelelő lelkesedési állapotba hozni, hiányzik belőle a lelkesedés, és ezt a lelkesedést nem tudja növelni valamilyen plusz tartalommal, vagy plusz válveregetéssel, vagy hasonlókkal, hanem meg kell törnie az egóját, és erre kezdte a fejezet azzal a mottóval, hogyha egy fatönk nem kap tűzre, akkor nincs más választás, mint hogy széttörjük a fatönköt, aprítsuk, és akkor tűzre fog kapni. És ennek a különböző módozatait vázolta a 29-es fejezetben a Tánya, leírta, hogy hogyan kell az embernek az egóját megtörnie, és erre volt több lehetőség is, vagy több változat is. Egyrészt, hogy az ember gondolja végig, hogy milyen múltja van, hogy milyen bűnei voltak korábban, akkor is, ha megtért, akkor is ezeknek a bűnöknek örök nyoma van. Gondoljon az álmaira, amikben ugye megjelenik azért az, hogy tudat alatt mi is ez a valóság, amit őt foglalkoztatja. Tehát próbálja meg valamilyen módon magát lealacsonyítani saját maga szemében, és ezzel az egóját meg tudja törni, és hogyha sikeresen megtört az egóját, akkor talán az örökkévaló tüze lángra kap a lelkében. Hát ez volt a 29-es fejezet. A 30-as fejezetben, amit ma fogunk elkezdeni, ott egy ehhez kapcsolódó, tehát az ego megtöréséhez kapcsolódó téma, egy sokkal, hogy mondjam, praktikusabb is egyben, vagy emberi vonatkozásában. Mégpedig, hogy az ember a saját egóját hogy tudja másokkal szemben megtörni. Ugye az előző fejezetben arról volt szó, hogy az ember hogyan tudja, vagy hogyan kell, hogy saját magával szemben megtörje az egóját. Adott esetben akkor, hogyha nem, ha azt látja, hogy az egója, mint egy magas fal emelkedik közé és az örökkévaló közé, és a saját egoista vágyai, és ügyei miatt nem tud az örökkévalóval való kapcsolatában egy sokkal lelkesebb szintre kerülni. De ebben a mostani fejezetben arról van szó, hogy azon túl, hogy ha az ember meg akarja a saját egóját törni, akkor ez az ego, ez mások, a mások vonatkozásában is megvan, és ezért mások vonatkozásában is ügyelnie és igyekeznie kell, hogy ezt megtörje. Ugye a mire gondolunk? Ugye általában az emberek, most már sokszor beszéltünk róla, általában az emberek saját magukat szeretik a legjobban. Ez a világ természetes rendje, hogy nagyon szeretjük a testvéreinket, a szüleinket, a gyerekeinket, a feleségünket, jobb esetben férjünket, de azért legjobban saját magunkat szeretjük. És ezért ezt a Tóra is elismeri, hogy saját magunkat szeretjük a legjobban. Nem véletlen, hogy amikor a Tóra arra hívja fel a figyelmünket, hogy nekünk felebarátokat szeretnünk kell, akkor ehhez azt mondja, hogy szerest felebarátodat, mint önmagadat. Ezzel a mondattal már önmagában elismerte, hogy magadat szereted a legjobban, és ezért a kérés az, hogy úgy szerest felebarátodat, mint önmagadat, nem úgy, hogy mit tudom, hogy szerest felebarátodat, mint a gyermekedet, vagy valami hasonló. Ha megnézzük a szeretet tulajdonságát, akkor azt látjuk, hogy az, akit szeretünk, azzal elnézőek vagyunk, és minden kevésbé szeretünk valakit, annál kevésbé vagyunk elnézőek. Ugye mi követünk el hibát, hagyjuk egyáltalán saját magunkat, tehát mondjuk a gyerekünk követel egy hibát, akkor, vagy a szerettünk követel hibát, vagy van valamilyen hiányossága, akkor azt hajlamosak vagyunk nem észrevenni, vagy nem annyira súlyosnak tekinteni, addig, hogyha valaki, akit nem kedvelünk, követel hibát, akkor kifejezetten szembetűnőnek találjuk azt. Ugye ugyanez igaz saját magunkra, és a saját magunk hibáit sem véletlenül a legkevésbé vesszük észre, mert saját magunkat annyira szeretjük, hogy ez a szeretet eltakarja a saját hibáinkat. Most ugye a kérdés az, hogy amikor én az egóm milyen hatással van az én környezetemmel való kapcsolatra. Ugye azok az emberek, akik egoisták, a szó szoros értelmében, tehát az általánosan használt értelmében, azok az emberek, akik egoisták, azok egyben azzal a problémával is szembenéznek, hogy általában a környezetük nem nagyon kedveli őket. Ugyanis ha valaki egoista, akkor ez egyszerűen egyben azt is jelenti, hogy a saját magát helyezi középpontba, másokkal szemben is. És ezt eléggé érezteti is a többiekkel. Nagyon kevéssé látja a többieket, és nagyon, nagyon saját magát látja minden helyzetben és minden szituációban. A kérdés az, hogy nyilván ezt a durva egoizmust, ezt nehéz legyőzni, vagy magunkban megváltozni, de mindannyiunkban van valamilyen fajta nevezzük úgy, hogy az önbecsületnek egy magasabb foka, amit már egy kicsit átmegy az önbecsületen, és az öntúlbecsülés irányába mutat, ami azt eredményezi, hogy nagyon nehéz olyan állapotba kerülnünk, hogy másokat, a környezetünket úgy általában szeressük, még nehezebb, hogy tiszteljük is, és ne csak saját magunkra gondoljunk. Nem tudom, hogy érthető volt az, amit mondok. Kérdés az, hogy tudom én azt elérni, amit maga a Tóra mond, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, amikor sajnos látom fele barátomnak a hibáit, a bűneit, vétkeit, hogyan tudom mégis elérni, hogy úgy szeressem, mint önmagamat, ami effektív azt jelenti, hogy nem én vagy, hogy ugyanannyira középpontba helyezem, igyekszem középpontba helyezni, mint saját magamat. Erről fog beszélni a tánya, mégpedig azzal a felütéssel kezdve, ami úgy szól, hogy az embernek igyekeznie kell alázatosnak lenni minden más emberrel szemben. Ugye ezzel kezdi a tánya. Azt mondja, azt is vegye az ember a szívére, hogy megtartsa bölcseinknek azt a mondását, ami úgy szól, legyél alázatos lelkű minden emberrel szemben. Az embernek mindenkivel szemben meg kell próbálnia az alázatot gyakorolni. És itt az alázat alatt nem csak azt értjük, sfál ruach, alacsony lélegzetű, azaz azt jelenti, nem csak azt jelenti, az alázatnak nem az a formája, amikor nyálasan a lábához dörgölőzünk, és oda simulunk, de valójában nem érzünk semmifajta tiszteletet a másikkal szemben, hanem az alázat az azt jelenti, hogy kis lélegzetű, az olyan, mint amikor az embernek tényleg egy kicsit eláll a légzett, amikor egy nagy ember kerül a társaságába. Minden emberrel szemben kis lélegzetűnek kell lennünk. Meg kell próbálnunk minden emberrel szemben kicsinek érezni magunkat, és így egy őszinte alázattal állni minden emberhez. Tehát egy ilyen nagyon mély tisztelettel odaállni. De hogyan lehet ezt elérni? Először is azt mondja a tány, hogy amikor azt mondja ez a bölcsőnek ez a mondás, hogy legyél alázattal, kis lélegzetű minden emberrel szemben, amikor azt mondja, hogy és legyél ve havé, be emeszlám mitoj, akkor valóban teljes igazsággal úgy érti ezt, hogy minden emberrel szemben, még a bűnösökkel szemben is, még a kálsebe kálim, a könnyelműek könnyelműivel szemben is az embernek alázattal kell viseltetnie. De hogyan lehet alázattal viseltetni egy olyan emberrel szemben, akiről tudod, hogy vétkes, és ha magaddal összehasonlítod, még akkor is, hogyha elvesszük a önszeretetet, és teljesen objektíven, reálisan látod a saját helyzetedet, és az ő helyzetét is, akkor azt látod, hogy ő sokkal alacsonyabb szinten van, mint te. Hogyan tudok én valakivel szemben alázattal viseltetni, amikor lenézem, nem azért, mert nagyképű vagyok, hanem mert egyszerűen lefelé kell néznem rá, mert sokkal alacsonyabb szinten van, mint én. Több bűnt követett el, több vétket, nem annyira kitartó, nincsenek meg azok a jó tulajdonságai, vagy ha megvannak, azokat nem használja ki. Akkor hogyan tudok én vele szemben... Mi a különbség szerinted?
Hát a lefele nézésekben nem biztos, hogy van egy felsőbbrendűségi érzés. Lenézésnek meg az a lényege.
Na ez a kérdés, hogy hogyan tudsz valakire úgy lefelé nézni, hogy, ne is hogy közben ne nézd le. Ez pontosan a kérdés, de ez jó, hogy ezt kidomborítottad. De hogyan lehet azt elérni, hogy azt mondja, hogy legyél alázattal, rövid lélegzetű minden emberrel szemben. Hát hogy lehetek én rövid lélegzetű mindenkivel szemben? Mert azt mondja, úgy kell ezt érteni, vagy az alapján lehet idáig eljutni, hogy a bölcseink egy másik helyen tanítottak, ami úgy szól, Alta dines haverho átsete gielleme koimai. Ne ítélkezzél fele barátod fölött, amíg nem jutsz a helyébe. Vagyis, az emberek hajlamosak arra, hogy mások fölött ítélkezzenek, de valójában nem, most az ítélkezés alatt itt nem a bíróságot értem, azoknak nyilván az a feladatuk, hogy ítélkezzenek. De mi, egyszerű hétköznapi emberek, hajlamosak vagyunk arra, hogy mindenki, aki a közöttünk van, az a köz fölött ítéletet mondjunk. Ez egy csaló, ez egy hazug ember, ez egy megbízhatatlan ember, és mindenkiről állandóan ítéletekkel állunk elő, és a Talmud azt tanítja nekünk, a Talmud bölcsei azt mondják, nem szabad, hogy ítélkezzél a fele barátod fölött. Egészen addig, amíg az ő helyébe nem kerülsz, vagyis az ő helyzetébe. Magyarul, te nem mondhatsz ítélet azért, mert valaki elkövet egy bűnt, vagy egy hibát, ez még nem jogosít fel téged arra, hogy te valóban tudjál fölötte objektívan ítélkezni, vagy itt értékítéletet mondani, mert te nem tudhatod, hogy mi volt az az előtörténet, vagy az az előhelyzet, amitől ő ilyen rossz döntéseket hozott. És erről van szó. Azt mondja, te ne ítélkezzél mások fölött, amíg a helyébe nem kerülsz, mert a helye, ki me koimoi goiremloj, lachtoj. Mert az ő helye az, ami azt eredményezi, hogy vétkezzem. Lehet, hogy te nem követed el azt a vétket, és ezért nem egyszerűen lefelé nézel rá, hanem lenézel rá, de te azért nem követed el azt a vétket, mert te más tulajdonságokkal születtél, más környezetbe, más neveltetést kaptál, más kísértéseknek vagy kivtéve nap, mint nap. Könnyű neked azt mondani, hogy ez egy milyen erkölcsen ember, amikor te nem vagy egy ilyen helyzetben. A maximum sajnálni sajnálhatsz egy ilyen ember, de nem nézheted le. Mert te nem tudhatod, hogy az ő helyében lennél, akkor mi lenne a te helyzeted? Van egy olyan mondás, a Tóra azt mondja Mózesről, hogy ő volt a legszerényebb ember, aki a Földön élt. Hogy lehet, hogy Mózes volt a legszerényebb ember, amikor tudta nagyon jól, hogy ő kicsoda, hazudott magának? Nem vallotta meg magának, hogy ő ki is tulajdonképpen? Hát egy ilyen különleges ember. És azt mondjuk, hogy az úgy lehetséges, hogy Mózes nagyon jól tudta, hogy ő ki volt. De úgy nézett saját magára, hogy ezek a lehetőségek és tulajdonságok, amiket én az örökkévalótól kaptam, ha ezt más kapta volna meg, akkor lehet, hogy még jobbat ért volna el, és egész biztos, hogy még jobbat ért volna el, mint én. Vagyis Mózes a saját teljesítményét nem a saját eredményének látta, hanem annak azoknak a lehetőségek, amiket Istentől kapott. És itt is nagyon hasonló van szó, csak fordítva. Úgy azt mondta, hogy ez az ember azért vétkezik, mert a helye, az ő helyzete az, ami a vétekbe viszi őt. Például az ő helye az, amelyik azt eredményezi, hogy vétkezzen, lévén, hogy az például a megélhetésének a forrása, hogy egész nap a piac téren jöjjön, menjen, és hogy a utcán ülők társaságából vegye ki a részét. Tehát egy ilyen utcaembere legyen, és ezáltal, mivel állandóan jön, megy az utcán, a piac téren, mindenfélét lát és hall, a környezete befolyásolja őt, de én a vrajöz kolatályoz, a szemei látják az összes földi hívságot, A szemei pedig, ha látnak, akkor ez azt eredményezi, hogy a szíve pedig megkívánja ezeket, és a rossz ösztöne pedig úgy ég benne, mint egy tűzzel teli kemence. Ahogy írva van Hosea prófétánál, hogy úgy ég, mint egy lánggal égő tűz. Ugye egy olyan ember, akinek ilyen, ugye azt látjuk, hogy vannak emberek, akikre egyszerűen nem tudjuk fölfogni, hogy nem képesek úrrá lenni a saját ösztöneiken. Ez az egész más. Ezt nem tudhatod, az ő környezetében milyen behatások érik, és ezek a behatások milyen hatással vannak a érzelmeire, a vágyaira. Ez egészen más, mint egy olyan ember, akit nem érnek ilyen behatások. Ugye nem véletlen. Azt mondjuk a smában minden nap, ugye a Tóra, amikor megparancsolja, hogy cicesz szemléltető rojtokat agassunk a ruhánk sarkára, akkor azt mondja, és lássátok azokat, hogy emlékezzetek a parancsolataimra, amiket én parancsoltam nektek, hogy ne kövessétek, és hogy ne kövessétek szíveteket, és ne kövessétek szemeiteket, amelyek utánok visznek. Ugye, ami azt jelenti, hogy az embernek a szíve, az befolyásolva van a szemei által. Amit látsz, hallasz, a környezet, ami körülvesz, ha egész nap különböző a földi hívságokkal veszed magad körül, akkor nyilván az ösztöneid is beindulnak, és megkívánják azokat. A szemérmes öltözködés, illetve az, hogy egy ember ne a szemeinek a is korlát szabjon, tehát hogy ne bámuljon meg mindent. Pontosan ez, mert amit az ember megnéz, az utána vágyakká alakul. Szóval, mása énként, ezzel szemben, misa hajlechloj, basuk, meát, az az ember, aki csak keveset jár a piacon, ugye, tehát a köznép között, és az időn nagy részében, a nap nagy részében, az otthonában ül, és még ha ki is megy a piacra, akkor is lehet, és sokat is jár, de akkor is lehet, hogy ő például nem egy olyan természetű ember, aki eleve egy ilyen tüzesebb, forróvérű természetű ember. Hiszen nem lehet összehasonlítani, vannak embereknek a ösztönei sokkal ilyen forróvérű van, akinek másnak pedig egyáltalán vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem ilyen heves lelkületű emberek. De azok az emberek, akik születetten forróvérűek, és ráadásul ki vannak téve mindenféle kísértéseknek, azoknak sokkal nehezebb helytállni, mint olyan ember, aki nincs ennyi kísértésnek kitéve, vagy azért, mert nem olyan a munkája, a foglalkozása, a környezete, vagy azért, mert nem olyannak született, hogy őt sokkal inkább hidegen hagyják ezek a világi vágyak, vagy hívságok. Vagyis amikor egy másik ember fölött mondunk ítéletet, akkor ez kell, hogy legyen a szemünk előtt, hogy más az ő helyzete, és más az én helyzetem. Nem lehet, én a saját szemszögömből nézve nem mondhatok ítéletet senki felett, mert én nem tudhatom, hogy milyen lennék, ha az ő cipőjében lennék. Az ő cipőjében lennék az ő bőrében is, és az ő cipőjében is. Azt jelenti, mind azokkal a vele született tulajdonságokkal rendelkezzék, mind pedig ugyanabban a környezetben, azoknak a kísértéseknek lennék kitéve. Most mindez egy olyan gondolatsor, amit elmondhatok egy másik emberről. Tehát egy másik embernél kifogást kereshetek, hogy ő miért jutott ilyen bűnös helyzetbe. De magamról nem tehetek ilyen. Nem hozhatok föl ilyen kifogásokat. Ugye? Általában az szokott lenni, hogy fordítva van. Magammal szemben szoktam kifogásokat találni, keresni és találni. Én azért vagyok ilyen, mert ilyennek születtem, mert ennek ilyen kísértéseknek vagyok kitéve, és hát meg kell érteni, hogy más is ugyanilyen lenne az én helyemben, és itt tovább, és itt tovább. És másokkal szemben vagyok szigorú. A Tánya azt mondja, pont a fordítottját várja el. Másokkal szemben legyél elnéző, és ugyanezeket a kifogásokat, amiket mondtunk, ugye, azokat alkalmazd rá, de magaddal szemben nem alkalmazhatod. És ezzel folytatja. Minél beemesz? Valójában az az ember is, aki természeténél fogva egy forró vérmérsékletű ember, és emellett a környezete is olyan, hogy a megélhetése az olyan környezetben történik, ahol olyan emberekkel kell együtt lenni, akik az utca emberei, és egész nap velük van, tehát ki van térve egy ilyen erősebb kísértésnek, akkor is nincsen semmifajta joga, hogy ez kifogássalként gyakorolja a bűneire és a rossz cselekedeteire, lévén, hogy nincsen előtte az örökkévaló tiszteletének és félelmének az ügye a szeme előtt, mert azzal együtt, hogy ilyen ember vissza kéne tartani a saját vágyait, és unrá kéne lenni a vétekre való vágyakozásra, ami a szívében van, az örökkévaló iránti tiszteletből, aki ugye minden cselekedetét látja, mármint az örökkévaló. Hiszen, ahogy említettük följebb, az ész az képes újra lenni a szíven, ez az embernek a vele született erénye. Tehát te, amikor saját magad vagy ilyen helyzetben, akkor azt magadra nem alkalmazhatod, nem mondhatod azt, hogy hát akkor magamnak elmagyarázom, hogy milyen kifogásaim vannak arra, hogy miért vétkezem. Te magadra ezt nem mondhatod. Másra igen, de magadra nem. Mert magadra neked úgy kell tekinteni, hogy lehet, hogy nehéz helyzetben vagy, és lehet, hogy kísértéseknek vagy kitérés, lehet, hogy van egy vele született rossz tulajdonságod, de ez mind nem elégséges ahhoz, hogy te vétkezzél. Mert mindenen úrrá tudnál lenni a fejeddel. De még egyszer, ugye, ami nagyon fontos, ez csak magaddal szemben nem alkalmazhatod. Mással szemben kötelességed alkalmazni. Kis vizet még kérhetnék? Köszönöm szépen. Tehát, ugye itt akkor egyszerűen két dologról van szó. Ha szem előtt tartod azt, és tényleg ebből indulsz ki, hogy a másik embert látva kifogást keresel, és azt mondod, hogy hát ő sajnos ebben a helyzetben van, szegény, hát ilyen nehéz háttérrel született, ilyen a környezet, stb. Magadra viszont úgy nézel, hogy a valóságot látod, és azt mondod, hogy nem keresed magadra a kifogást, azt mondod, hogy persze, lehet, hogy lenne kifogás, de hát akkor is nekem kötelességem lenne úrrá lenni saját vágyaimon. Ha ezt gyakorlod, akkor el tud érni azt, amit mond itt a tánya elején, hogy legyél alázatos minden emberrel szemben. Mert mind a másik embernek a hibái eltörpülnek, mind a te hibáid, azokat viszont nem hagyod, hogy törpékké váljanak. És akkor ezt a vonalat folytatja innen a fejezetben, hogy az ember soha ne bízza el magát, soha ne gondolja azt, hogy ő micsoda nagy szent ember már. Hogy ő már mennyi mindent elért, mennyi mindent tesz. Hanem mindig tegye föl magának a kérdést, hogy ő valójában, tényleg, folyamatosan úrrá van a rossz ösztönén. Tényleg legyőzi mindig azokat a vágyakat, amelyek fölmerülnek a szívében? És innen folytatjuk. Hinébe emesz. A valóságban ez borzasztó nagy harc, hogy az ember megtörje az ösztönét, amely úgy ég benne, mint egy lánggal égő tűz, hogy mindezt megtörje az örökkévaló iránti tisztelet vagy félelem miatt. Ez egy valódi próbatétel. Az embernek megtörnie azt a heves vágyakozás bizonyos földi hívságok iránt, azzal a felhanggal, hogy mert hogy ő tudja, hogy Isten minden cselekedetét látja, és azért ő felelősséggel tartozik, tehát Isten iránti tiszteletből és félelemből, ez egy nagyon nehéz feladat, egy valódi próbatétel. Ez nem egy olyan dolog, amit egyszer el lehet érni, és azt lehet mondani, hogy na, én kiálltam a próbát. Ez egy folyamatos próba. Az embernek folyamatosan, ugye ez a Bénoninak a lényege, a közepesnek a lényege, hogy nincs végső megoldás. Nincs olyan, hogy megoldottam, és mostantól én már a cádikok klubjába tartozom. Ez csak nagyon kevéseknél van, ugye, hogy azt egy Bénoninál, és egy olyan potenciális Bénoninál, mint amelyenek mi vagyunk, azoknál mi a feladat? Itt folytatja, és azt mondja, Ilkach carichkal adom, ezért aztán minden embernek legyen bárhol is a helye és a szintje az örökkévaló szolgálatában, tartson is bárhol abban, ahol az örökkévaló szolgálja, kötelessége újból és újból mérlegelnie és megvizsgálnia önmagát, hogy ő valóban azon a szinten szolgálja Istent, hogy azt lehet mondani, hogy valódi harccal harcol ebben a próbatételben. Tehát, hogy valóban a maga szintjén megteszem mindent azért, hogy a próbatételt kiállja, mint hogyha egy háborúba menne, egy harcba menne. Tényleg olyan hévvel és olyan erővel próbál-e tenni a rossz ösztöne kísértései ellen. Például az imádságban. Valóban úgy imádkozik az ember, hogy olyan áhítattal áll neki, hogy kiöntse szívét az örökkéval örök teljes erejéből? Egészen, mint hogyha a lelkét kicsavarná, hogy harcoljon a testével és a testében leledző állati ösztönlélekkel, ami visszatartja ettől a nagy áhítattól. Úgy, hogy egy harccal, ezzel a harccal ő megtörje és összezúzza őket, mint hogyha föld lennének? Például a reggeli ima előtt, vagy az esti ima előtt, nap mint nap. Vagy magában az imában, hogy annyira megerőltesse magát a lélek megerőltetésével és a magának a testnek a megerőltetésével, ahogy ezt majd később el fogjuk mondani. Mi azt akarja mondani, hogy például itt van az ima. Az ember imádkozik nap mint nap, de el lehet mondani, hogy azt nem lehet mondani, hogy az ember attól még, hogy imádkozik, hogy minden szavát az imának az tényleg mindent átható áhítattal mondana. Nem. Az ember általában az imában is azért el-el normál helyzetben, ha csak nincs valami különleges, akkor a figyelme egy kicsit elterelődik, gondol erre, gondol másra. Nem lehet azt mondani, hogy az imában annyira magától értető lenne, hogy olyan áhítattal és átérzéssel mondja, hogy teljesen magával ragadva a lelkét és testét, mint ahogy mondja, hogy ad mitzuja nefes, a lélek kicsavarásáig. Van olyan, amikor az ember érzi, hogy valami olyan dolgon ment keresztül, mint ha kicsavarták volna a lelkét. Minden ima ilyen kéne, hogy legyen. Olyan átadás, odaadásos, olyan átérzéssel, hogy mindent belead. Nem véletlenül az ima közben dülöngélünk, és hangosan mondjuk, hogy a testünk, lelkünk benne legyen. Kérdés az, hogy tényleg az ember mindig gondolja végig, hogy a maga szintjén például az imában, amit elmond, ennyire átadja magát az imának, hogy ezáltal mint egy legyőzze a testét és az átadja ösztön lelkét? Kellő szintre jutott el ebben? Az, aki nem jutott el erre a szintre, hogy harcoljon a testével egy ilyen nagy harccal, az bizony nem jutott el arra a szintre, amiről mi beszéltünk már a 29-es fejezetben is, hogy megtörje a rossz ösztönét, hogy mint egy összetört szíve legyen az örökkévaló félelme és tisztelete miatt. Tehát mindig van fejlődésre hely. Az ember, akkor is, hogyha imádkozik, az imában kérdés, hogy megvan-e az az áhítat, ami tényleg, amire azt lehet mondani, hogy ez mint egészen magával ragadja az embert. Egy másik példa olyan dolog, amit vallásos zsidó naponta legalább egyszer-kétszer elmond, az az asztali áldás. Azt mondja, ugyanígy, helyénbe ingyen birkaszom azon, ugyanígy az asztali áldás tekintetében. Vagy minden étkezéssel kapcsolatos áldás. Nagyon sok áldást mondunk, kb. Egy átlag 50-100 áldást mondhatunk egy nap. egy pohár vízelőtt is mondunk egy áldást. Ezek egy idő után már ilyen sablon megszokásból történő dolgok. Az ember gondolja végig, hogy tényleg olyan nagy áhítattal mondja, és hogy mint ahogy azt a feljebb jellemeztük. Vagy egyszerűen a mindennapi micváknak a tekintetében azoknak, amikor azt megteszi ezeket a micvákat, akkor azt áhítattal teszi, és olyan áhítattal teszi, hogy arról azt lehet mondani, hogy teljesen önzetlen célzatúak. Ha az ember elmegy imádkozni, hogyha az ember segít valaki máson és adakozik, hogyha az ember kósert eszik, akkor lehet-e azt mondani, hogy ő ezt teljes állítattal teszi, méghozzá olyan állítattal, hogy teljesen önzetlen legyen. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiben tovább és tovább és tovább lehet fejlődni, és az ember ezt szem előtt tartja, akkor soha nem fogja azt mondani, hogy én már a tökéletes vagyok. Ugye az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy ő már csinálja ugye, a gyakorlati micvákat, a gyakorlatban ő cselekszik, betartja a parancsolatokat, a szabályokat, akkor ő egy rendes ember. Neki már nincs feladata. Tánya azt mondja, nem, szó sincs róla. Nem elég csinálni, az a kérdés, hogy milyen áhítat van mögötte. Mennyire ragad ez téged magával valóban? Mennyire tudod beleadni apait, anyait, hogy az egész lelked benne legyen? És ugyanígy egy másik, azt mondja, a Tóra tanulás. Hénbe ingyen, éjszakatói, limudatói. Hogy az ember tanuljon többet, mint amihez igazából ideje vagy kedve van. A saját természetétől fogva. Többet, mint ami a megszokása. Még akkor is, hogyha ez egy ilyen, a testével ilyen nagy harccal együtt jár. Szép dolog tanulni, de az se váljon egy ilyen megszokott dologgá. Ez a tányának a lényege. Semmit ne csináljunk megszokásból. Mert már megszoktam, mert már így jó. Mert akkor ez beállt, annak már semmi lélek szempontjából nincs értéke. Addig, amíg nem szoktad meg, hogy imádkozol, addig jó. Ha egyszer-egyszer imádkozom, mert az egy harc. Ott le kell győzni magad, most imádkozni kell. De már megszoktad, hogy minden nap imádkozol, akkor most már az nem elég, akkor azt kell, hogy mennyire tudsz belevinni áhítatot. Ugyanígy a Tóra tanulása. Szép, hogy hetente egyszer tanulsz egy kis Tórán. Kérdés az, hogy tudsz-e többet tanulni. Ha azt mondod, hogy nincs kedved, jó, akkor pont ezért kell többet tanulni, ezzel egy kicsit megtörve azt a megszokást, ami az embernek a legrosszabb része, amikor megszokik valamit, és ezzel beáll egy ilyen másod természet. Ez a normál. Ennél neked mindig igyekezni kell többet tenni, mint a normál. Mert hogy korábban is ezt mondta, az, aki többet tanul, még ha egy kicsit is többet tanul a természetesnél, a megszokottnál, az egy kis harc. És nem lehet ahhoz hasonlítani, az, amikor az ember egy kicsit többet tanul, mint a megszokott, az egy kis harc, még akkor is, hogy ezt nem lehet hasonlítani ahhoz a nagy harchoz, amikor valamilyen bűnös dolog van, amiben le kell győznie az embernek a rossz ösztönét. De akkor is a harcra mindig szükség van. Szóval az ember soha ne nyugodjon bele. Most ez van. Most megyünk nyugdíjba. És már nem kell. A munkával el lehet menni nyugdíjba, de a lelki munkával az ember utolsó napjáig sem mehet el nyugdíjba. Ott állandóan próbálni kell többet csinálni, mint eddig. Erőt venni magán a megszokottnál és a bejáratotnál mindig többet csinálni. Azt mondja, és ez egyaránt igaz, egyaránt igaz a rossztól való távolságtartásra, és egyaránt igaz, egyált igazás a jó cselekvésre. Ugye kétfajta dolog van, aminél a testünk és a rossz ösztönünk mindig akadályokat állít. Mind a rossztól való távolságtartás tekintetében, hogy ne essünk bűnbe, mind pedig a jó cselekedetek tekintetében, hogy nem kell túlgásba vinni a cselekvést, a jó cselekvést. Mind a kettőben az embernek igyekeznie kell urrá lenni, még ha nagyon nagy harccal is jár, sőt, éppen a nagy harc által a rossz ösztönén. Mert mindegyik, a tilalom is, és a cselekvésre való felszólítás is, mind-mind az örökkévaló, a Szent Királynak, az egyetlen és Szent Királynak áldott legyen ő a parancsolatai. És ugyanígy egy másik példa. Például az adakozás. Az adakozás egy nehéz dolog, mert az ember ugye egyrészt nem lesz szívesen adakozik, mert le kell mondania valamiről, ami a sajátja. Másszor már adakozik, azt mondja, annyit adok, mint eddig. Nem fogok többet adni, mert ez a megszokott, már be van járatva, már automatikusan lemegy a számláról. Itt is az embernek igyekeznie kell kicsit többet adni, mint a megszokott. Eleve adni, még egy kicsit többet adni. És nem csak a cedaka esetében, tehát az adakozás, minden olyan micva esetében, ami mondjuk a rossztól való távolságtartás, ami anyagi ügyekkel kapcsolatos. Nem szabad csalni, nem szabad lopni. Ezek mind olyan dolgok, amik az ember hajlamos rá, hogy egy kicsit elnézőbb legyen saját magával szemben. És nagyon nehéz sok embernek egy igazi harc legyőzni a benne levő kis ördögöt, aki szeretné mégis, hogyha egy kicsit a nyeresség kedvéért becsúszna egy-két vétek. Ez egy igazi harc. Az embernek ebben is meg kell erőltetnie magát. És ugyanígy mindenben, ami a rossztól való távolságtartásra vonatkozik, az embernek minden esetben szüksége van erre a harcra, hogy erőt vegyen önmagán. Még olyan dolgokban is, amelyek kisebb értékűek, vagy kisebb rendűek, mint amiről korábban beszéltünk. Mondok egy példát, ami az egyik legtipikusabb olyan dolog, amiről azt mondják a Talmudban, hogy, most én mondom, nem a tánya mondja, azt mondja, a Talmud azt mondja, hogy vannak olyan, van egy bűn, amitől kevés ember van, aki nap mint nap ne esne bele. Ez pedig a pletyka, a rossz beszéd. Szóval nincs olyan ember, kevés olyan ember, aki nap mint nap ne esne bele ebbe a bűnbe. Akkor például ez is egy olyan dolog, azt mondja, nem olyan nagy hordaerű kérdés, mint amikről korábban beszéltünk, de ugyanúgy. Például, hogy az ember képes-e abba hagyni, félbe hagyni egy nagyon kellemes beszélgetést, vagy egy nagyon érdekes kis történetet, ami fele barátjának a hibáiról szól. Ugye azok a legizgalmasabbak, amikor valakiről tudunk beszélni, az ő hiányosságairól, hibáiról, zaftos jó kis történeteket. Képes vagy-e akkor abba hagyni? Még akkor is, hogyha ez a kis rossz, amit mesélsz a fele barátodról, ez egy ilyen egész apró kis butaság. Még akkor is, hogyha igaz, amit mondasz. És még akkor is, hogyha ezt azért mondod, hogy magadat tisztába tedd, letisztázzad. Mindezekben a helyzetekben az embernek ügyelnie kell arra, hogy erőt vegyen saját magán. És ezekben mind megtalálhatjuk azt, hogy az embernek szüksége van erre a harcra. Beszéltünk róla korábban, hogy mindezek mellett, ezekre, amikor eddig beszéltünk, ezek mind a bűnök. Bűnök, vétkek, tehát még egy ilyen rossz beszéd is, az elvileg, és gyakorlatilag is vétetnek számít. Hát már úgy látod, hogy mindezen túl vagy, és itt már nincs szükség a harcra, mert ezt már neked így a kisfiadból jön, amit eddig beszéltünk. Még mindig van terület, ahol szükség lesz a harcra. Ez pedig a megengedett dolgokban való önszentelés. Ugye erről volt szó. Kádes átszmechove mutalak. Szenteld meg magadat a megengedett dolgokban is. az embernek még azokban a dolgokban is, amelyek meg vannak engedve, nem kell állatként viselkednie. Hiába van megengedve, hogy egyél kósert, ezt nem kell úgy enned, mint egy állat. Nem kell zabálni. Azt mondja, ugyanígy, akkor ezekben a dolgokban, ami az embernek meg kell szentelni magát a megengedett dolgokban, hiszen ez az önszentelés, ez tulajdonképpen egy tórai parancs. A tóra mondja azt, hogy legyetek szentek, és szenteljétek meg önmagatokat. És ugyanígy kisebb rabinikus tilalmakban, amelyeket még talán komolyabban is kell venni, mint a tórai tilalmakat, pontosan azért, hogy nehogy úgy értékeljük, nehogy könnyelműen vegyük őket. Ezekben mind az embernek, ha magában néz, akkor látni fogja, hogy ezek mind olyan dolgok, ahol erőt kell vennie magán. És bizony, pontosan ezek az egy-egy erővétel, és ez az egy-egy harc, amit lefolytat az ember, ezek azok a dolgok, amelyek meghozzák azt a hihetetlen nagy eredményt, hogy az ember képes volt legyőzni a rossz ösztönét. Az a helyzet, hogy folytatja a tányjára, és a kol élő, a kölyöjtszöbben én a vajnösse adom társba ágfog. Ezek a dolgok, amelyekre idáig szóltunk, ezek mind olyan bűnök, amelyeket a talmudi kifejezés, az emberek hajlamosak a sarukukkal tiporni. Ezek ilyen kis dolgok. Ez nem nagy bűn, mondja az ember, mint hogyha sarkával tiporná. És ezért nem szoktuk komolyan venni őket, és ezért, mert az ember már többször megcsinálta őket, ezért olyan kicsit olyanok a szemében, mint hogyha már megengedettek lennének. Például bizonyos rabinikus tilalmak, vagy maga ez a pletykázás. Ezek mind olyan dolgok, amit az emberek, vagy az, hogy többet tanuljanak annál, amit megszokott. Ezeket nem szoktuk komolyan venni, pedig ezeket is komolyan kell venni, és látni kell, hogy az emberek nem szokott megállni, mindig többet kell csinálni annál, ami a megszokott. És nem szabad könnyelműen venni, mert valójában az az ember is, aki nagyon tanult ember, és megtartja a tórát, és az örökkévaló közelségét keresi, annak is nagyon nagy a bűne és a hibája, duplán, pontosan azért, hogyha nem harcol folyamatosan, és nem lesz úrrám folyamatosan ilyen nagy harccal a saját rossz ösztönén. Az ő bűne még valahol nagyobb, mint a könnyelmű emberek bűne. Tehát az ember, aki magát nagyon vallásosnak tartja, és tanult ember, és keresi az örökkévaló közelségét, ez az ember nem ügyel arra, hogy legyőzze folyamatosan a rossz ösztönét egy nagy harccal, ennek az embernek ez még egy nagyobb bűn, mint olyan ember, aki egy egyszerű, ahogy mondja, könnyelmű ember. Azok az emberek, azok távolabb vannak a tórától, távolabb vannak Istentől, és ezért nem lehet őket annyira, nem az ő hibájuk, hogy nem próbálnak erőt venni a rossz ösztönükön, amelyik úgy ég bennük, mint a lángal égő tűz, és nem veszik azt szemük elé, hogy az örökkévalót félni kell, hiszen Isten minden cselekedetüket látja, és ezért aztán igazolódik az, amit a bölcsek mondtak, hogy az ember, aki nem tudja, annak azok a bűnök, aki a tudatlanságból követi el a bűneit, annál az embernél a szándékosan elkövetett bűn olybá van tekintve, mint hogyha azt szándékán kívül követte volna. Azok az emberek, akik könnyelműek, és nem vesziknek erőt a szívük vágyain, azok az emberek még kevésbé hívásak, mint az az ember, aki tanult, és Isten, és vallásos, és stb. Ha nem vesz erőt a saját kis vágyain. Miért fontos? Az összehasonlítás miatt. Mert hogyha te úgy érzed, hogy te milyen nagyszerű ember vagy, milyen okos vagy, milyen tanult, milyen vallásos, és látod a másikat, aki nem az, akkor pontosan ugyanolyan jutunk vissza, ahol elkezdtük az elején, akkor nemhogy le kell nézned, pont fordítva. Gondold végig, hogy te mennyire nem vagy úrrá a saját kis vágyaidon, hogy te mennyire nem uralkodsz a rossz ösztönön, hogy mennyire nem harcolsz a rossz ösztönöddel ellen, és győzöd le minden pillanatban, és ebből a tekintetben te még rosszabb vagy, mint ő, aki nem is tudja, hogy ez a feladata. Ez aztán nem, hogy ne nézz le, hanem magadat. Pontosan megfordul a helyzet. Azt mondja, az, hogy te mennyire vagy vallásos, hogy mennyire tartod a dolgokat, milyen nagy a tudásod, ezek külsőségek. De belül te mennyire harcolsz a rossz ösztönöd. Ha te nem harcolsz a magad szintjén a rossz ösztönöd ellen, akkor még rosszabb vagy, mint ő. Egy fontos, nagyon fontos dolog, mert az egész kérdés, ezt az egész összehasonlítás, amire annyira hajlamosak vagyunk, azt relativizálja. Ugye? Kontextusba helyezés. Azt mondja, nem az a kérdés, hogy te mit csinálsz, és mit nem csinálsz, és ő mit csinál, és mit nem csinál. Ebből a szempontból nem az a kérdés, hogy belül milyen folyamatok zajlanak le. És azok a folyamatok, amik nem zajlanak le benne, a maga szintjén, ugyanazok a folyamatok nem zajlanak le benned, sőt, az, hogy benned nem zajlanak le, az még rosszabb, mint az, hogy nála nem zajlanak le. Tehát nehogy nem, hogy őt nem szabad lenézned, hanem éppen fordítva. Nekem ez az, ami a legjobban tetszik, az egyik dolog, ami a legjobban tetszik a Chabad filozófiájában. És ez az, ami miatt szerintem a Chabad ennyire tudja, ennyire nyitott tud lenni olyan zsidók felé is, akik nem vallásosak. Mert általában, ha ez a filozófia nem így lenne, akkor általában hogy néz magára egy vallásos ember, hogy milyen szent? Azzal szemben, aki meg nem az. A Chabad pedig azt mondja, hogy nem azt kell nézned, hogy te mit csinálsz. Ha azt látod, hogy a másik nem csinál, akkor gondolj, hogy te mennyi mindent nem csinálsz. Hogy ő nem csinál, arra keresel kifogást, hogy ő miért nem csinálja. Magaddal szemben pedig nincs kifogás. Ez egy nagyon fontos tanítás, szerintem. A saját magunk egyensúlya szempontjából is. Az embereknél sajnos azt lehet látni, én azt tapasztaltam, hogy emberek, akik igyekeznek vallásosak lenni és elérni valamit, azokkal az emberekkel szemben, akik úgy ítélik meg, hogy nem csinálnak annyit, mint ők, nem toleránsak. Más emberek viszont, akik toleránsak, azok pedig azért, mert nem érdekli őket. A Chabad arra azt mondja, engem, ha engem nem érdekel, hogy te mit csinálsz, mit nem csinálsz, akkor, nem, akkor az is, az se jó. A Chabad arra tanít, hogy téged érdekeljen, de ne nézzed le. Legyél, és azért tudsz toleránsan, mert azt mondod, hogy amit én hibát látok nálad, az csak arra való, hogy én magamban meglássam azt a hibát a magam szintjén. Nem arra való, hogy emiatt téged lenézzelek. És ez minden szinten egy szerintem egy nagyon kiegyensúlyozott útmutatás.
Meg hogy aránylag könnyű előrelépni, meg nem érzed magad kis zsidónak, hogy már mutasom, a mi szintünkről beszélünk, hogy most beszélek egy rabival, és nem kell magamat ilyen fizikének érezni emiatt, és ez jó.
És a te szinteden is, vagy mindenki szintjén az, hogy a környezetét hogy ítélni meg. Ugye az egyik legvisszásabb dolog szerintem,